Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A biológia az élőlények, beleértve az emberi testet is, működésének megértésével foglalkozik. Segít megmagyarázni számunkra, hogy miként fejlődnek az élőlények, és hogyan alkalmazkodnak a környezetükhöz. Akiknek sikerül ezt megérteni, azok talán egyszerűbben átlátják az élettelen egységek, intézmények alakulását is, amilyen például egy egyetem. Bár az épület és az intézmény maga nem él, a felsőoktatási egységekben élet van, amit csak azért meg igazán, aki bennük van, valamint azon személyek, akik felelnek az olajozott működésért. Témánk az egyetem vezetése. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Markó Bálint, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, egyetemi tanár, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Rektorhelyettes úr, köszöntöm az Alma Materben.
Én nagyon köszönöm én is a meghívást, köszöntök minden kedves hallgatót.
Elsősorban arra kérném, hogy meséljen a gyermekéveiről.
Hát egy biztos gyermekként, nem rektorhelyettesnek készültem, talán azt is bizton elmondhatom, hogy nem is egyetemi tanárnak, de az biztos, hogy gyerekként is már a biológia nagyon érdekelt, és hát persze ilyenkor lehetne ilyen, mondjuk azt, hogy családi legendákat, vagy családi sztorikat felhozni, mint az első általam felszúrt szöcske, vagy ahogy a Tudor negyedbeli balkonon nevelgettem a zebihalakat, vagy gőzéket tartottam, vagy próbálkoztam vízisiklót tartani, és még lehetne hosszan sorolni. Az biztos, hogy egy olyan gyerekkorom volt, amiben én úgy gondolom, még sok kaland volt. Ugye Vásárhelyen kövesdombi gyerekként kezdtem, aztán Tudorban cseperedtem fel, és később aztán a középiskolai évek során pedig központos diákként folytattam ugye éveimet. Azt gondolom, hogy talán a klasszikus gyerekkorom volt, meghintve persze a partikuláris dolgokkal, közt a könyvszeretettel, nagyon, nagyon sokat szerettem olvasni, és persze az állatok szeretetével.
Térjünk rá akkor az iskolára. Az ön számára melyek voltak a meghatározó pillanatai ezen fejezetnek, értelemszerűen mint diák, mint egykori tanulója az iskoláknak?
Nekem az a szerencsés helyzetem volt, hogy én úgy gondolom, hogy a hármas iskolában nagyon jó kezdést kaptam. Tehát a Tudorbeli hármas iskolában tanultam egészen 8-ig, első osztályban a 17-esben, de hát onnan aztán nagyon gyorsan bekerültem a Tudorbeli hármasba, és nagyon sok szempontból jó tanárokkal találkoztam. Hát a biológia tanár, aki nekem az osztályfőnököm volt, őt már azelőttről ismertem, még ilyen családi kapcsolatok révén, van az értelemben, hogy édesanyámnak kollégája volt, kolléganője volt, ő például tovább mélyítette, ha tetszik, akkor a biológia iránti szeretetemet, őt mondjuk még azelőttről értem és segített nekem, illetve a magyar irodalomból is én azt kell mondanom, hogy nagyon jó tanárom volt, aki én akkor nem is mértem fel, de aztán későbbiek során rájöttem, hogy hihetetlen nagy szolgálatot tett, nem feltétlen nekem, hanem mindenkinek, én úgy gondolom, aki abban vagy azokban az osztályokban járt azzal, hogy képes volt arra, hogy jutalmazni tudta azt, hogyha szabadon engedtük a fantáziánkat, és hogyha kreatívan viszonyultunk akár egy szövegelemzéshez, vagy egy történetíráshoz, és én azt hiszem, hogy ez meghatározó volt. Aztán később persze a Bolyaiban ott azok a tetszik, akkor a forradalmi évek voltak, 89 után lettem közvetlenül 9-es, és hát ott meg belevetettem magam az akkori diák szervezkedésekbe, Tentamen újraindulása után, azt nem, annak az újraindításában én nem vettem részt, mert az konkrétan 90-ben indult újra, de bekapcsolódtam már ott olyan másod-harmadik generációba a szervezni, aztán a MAKOSZ-nak a szervezésébe, és egy csomó mindent szerveztünk, eközben meg persze azért diákok is voltunk, tehát azt se kell elfelejteni. Én úgy gondolok vissza ezekre az évekre, mint meghatározó évek abból a szempontból, hogy milyenné váltam a későbbiek során. Nagyon meghatározó volt az, hogy diákszervezetekben vettem részt, hogy korán nekiálltunk újságot írni, és hogy ezeket a dolgokat úgy szemléltük, mint életünknek nagyon jó és fontos dolgai.
Diákként hogyan élte meg az ember, vagy hogyan élte meg ön a rendszerváltást? Mit tapasztalt ebből egy tinédzserre, a 10-es évei közepén járó személy?
Hát szerintem akkor már azért elég sokat, ugye 89 környékén én 14 éves voltam, tehát pont akkor ugye jött a váltás, és azért azt már elég sokat lehetett érezni, látni abból a nyomásból nekem is. Tehát nem voltam már olyan kicsi, hogy ne éreztem volna, ne láttam volna a nyomást, ami hát akkori mércével is úgy, hogy én csak egyszer jártam kint Magyarországon, jóval korábban 24-ben egyetlen alkalommal jutottam ki a szüleimmel, de ezen különbségen túl is ez nagyon látható, érezhető volt a nyomás, úgyhogy és itt nem csak a specifikus, vagy nem csak az általános, mondjuk azt, hogy lakosságra nehezedő forráshiányról, szabadsághiányról és egyébről beszéltünk, hanem nyilván ennek része volt specifikusan akár a magyar kultúra vagy a magyar oktatás irányába nehezedő nyomás is, hiszen benne voltam abba a közegbe, ahol át kellett szokni idézőjelben arra, hogy a magyar városneveket, helységneveket nem írjuk le, hanem leírjuk azt, hogy akkor a Nyárád menti, nem tudom mi, a Pece parti Párizs, tehát hogy valahogy próbáljuk megkerülve még mindig életbe tartani magunkban ezeket a büszkeségét annak, hogy nem adjuk fel, hogy azért magyarul is lehet helységneveket használni. Tehát ez a nyomás, ez ott volt mindenhol körülvet, és én a 89 decemberében, amikor ugye a forradalom megtörtént, akkor most így utólag azt tudom mondani, hogy olyan volt, mint hogy súlyt vettek le volna le rólam, rólunk. Én ezt így értem meg, egy eszméletlen felszabaduló, felszabadító érzés volt, amihez foghatót nem is tudom, hogy lehet-e megélni nekem emberként így társadalmi átalakulás szintjén.
Térjünk rá akkor a biológiára. Itt a műsor folyamán elhangzott az, hogy már az iskola előtt, vagy nagyon fiatalon elkezdte érdekelni ez a terület, de hogyan találkozott vele először, és hogyan szeretett bele ebbe a tudományágba?
Most az az egyszerű, hogy azt mondom erre, hogy nem tudom, mert egyszerűen nem emlékszem. Tehát én arra emlékszem, hogy én mindig is szerettem a rovarokat, mindig is szerettem a biológiát, mindig is szerettem nézelődni, ülni a fűben és összefogni, amit csak lehet hazavinni. Én már a Kövesdombon is arra emlékszem, hogy lent vadáztam a gyíkokat, portam haza a szöcskéket, és aztán később ez a tudorba is folytatódott, kísérletezgettem a barátaimmal, mindenfélét kitaláltunk, és azt kell mondanom, hogy valószínűleg ehhez aztán a kellő tüzet tovább pontosan az adta, hogy Sárkány Kis Judit biológia tanárnőm, ő volt az, aki tulajdonképpen ezt életbe tudta tartani, tovább tudta lökni, és hát persze az is, hogy nagyon sokat olvastam, tehát azért azt ugye tudni kell, hogy akkoriban szerintem ez egy menekülési lehetőség is volt a rendszer nyomására, hogy olvasni a fantáziánkat, így mozgatni meg, ha már másként nem lehet, és ha biológia, akkor ez nekem azt is jelentette, hogy amilyen Gerard Darrell könyvet csak össze lehetett szedni, azt olvastam, ha Joy Adamson, akkor Joy Adamson, hogyha Sáska László, akkor Sáska László, hogyha Széchenyi Zsigmond. Ezek a nevek ma már nagyon sok esetben sokat nem mondanak a mai fiataloknak, de hát ugye ezek akkor, tehát a 80-as, 70-es években ezek voltak azok a nevek, nem korabeliek, hiszen közöttük egészen mondjuk azt, hogy 20. század elejiek is vannak, tehát nem kell itt föltétlen korabeli szerzőkre gondolni, amelyek nem forogtak és lehetővé tették azt, hogy kitekintést nyerjek akár Afrikára, akár Brazíliára, akár máshova, és egyáltalán az, hogy állatvilág, az, hogy élővilág, az egy picikét más értelmet nyerjen.
Akkor ez ilyen veleszületett adottság volt, ez a biológia iránti vágy, és egyáltalán valamikor kérdés volt az, hogy ezzel vagy esetlegesen valami mással szeretne foglalkozni? Én sejtem a választ, és meggyőződésem, hogy a hallgatók is.
Akkor lehet, hogy meg fogom lepni önt és a hallgatókat is. Igen, volt egy rövid periódus, és ez megint csak a kommunizmushoz volt köthető, ugyanis 89 előtt ugye annyira beszűkült a pálya a felsőoktatásban, hogy egyértelmű volt, hogy borzasztó nehéz bejutni magyarként például a biológiára. Tehát hihetetlen sokan felvételiztek 89 környékén. Amint utólag is megtudtam, alig egy-két magyar kolléga jutott be. Nyilván voltak évek, ahol esetleg többen voltak, de a végére ez már nagyon-nagyon nehézé vált, és akkor amikor felmerült az, hogy biológussá válni, akkor egy rövid időszakra, ez egy olyan fél év lehetett, megfordult bennem, hogy lehet, hogy könnyebb lenne nekem bejutni például állatorvosira. Nyilván ehhez az adta a löketet, hogy a nagybátyám állatorvos volt, és állatorvos most is, és ő hát nyilván ebbe az irányba szeretett volna engem ellökni, és én meg persze értékeltem, de igazából aztán ez úgy egy olyan fél év után úgy megtört, és maradtam az, hogy megyek csak az biológusnak.
Akkor ilyen tekintetben is szerencsés volt a rendszerváltás. Térjünk rá az egyetemi évekre. Ezek hogyan néztek ki, és milyen eseményekre emlékszik szívesen vissza, akár oktatásban, akár más területeken is? Hát ugye az egyetemista élet nem csak a tanulásból áll, ezt azt hiszem kimondhatjuk.
Így van. Hát az egyetem az egy nagyon jó átalakulás volt. Nem tudom azt mondani, hogy Kolozsvár új volt nekem, mert már középiskolásként járogattam fel Kolozsvárra, ilyen MAKOSZ, meg Diák Újságíró Egyesület kapcsán, meg a Tentament egy adott pillanatban itt a Misztócfalusi Kis Miklós nyomdában Kolozsváron nyomtatták a református egyháznál, és akkor mi hoztuk például innen, aztán a Glóriánál, akkor meg onnan, tehát hogy megvoltak ezek a kapcsolatok már, tehát nem volt teljesen új nekem Kolozsvár, de az az igazság, hogy az a Kolozsvár az sok szempontból egy váltást jelentett, például Vásárhelyhez képest. Mostani Kolozsvárral összevethető az a szürke, nyomott város hangulat kép, ami akkor volt, de azért ebbe egy nagyon sok szín tudott lopni az a hatalmas diáksereg, ami akkor itt kezdett alakulni. És hát ugye egy második generációs, teljesen magyarul tanuló, magyarul felvételiző biológus lettem, ami egy hihetetlen nagy lehetőséget is jelentett. Akkor indult, akkor fordult, akkor forgott minden itt, és hát ugye új tanárok érkeztek, új lehetőségek nyíltak a maguk szűkös keretei között, mert azért a 90-es évek elején azért a lehetőségek, vagy hát a közepe fele azért eléggé mondjuk azt, hogy szűkösek voltak a maihoz képest. De megtaláltuk azokat a falakat, amiket arrébb lehet rugni, és a maguk során szerintem meg is próbáltuk őket rendesen arrébb rugni, vagy arrébb tolni, szerintem némi nemű sikerrel is. Nekiálltunk például egy biológus valamiféle egyesületet létrehozni, ez az Ökostúdium Társaság volt, ami valójában az Erdély Múzeum Egyesület keretében működött, egyfajta fiatal biológus szakosztályként, lápexpedíciókat szerveztünk, külön tudományos kutató utakat, és ezek abban az értelemben komolyak is voltak, a publikációk is születtek belőle, tehát nem valamiféle csupán romantikus elképzelésről van szó, és én nekem külön öröm, hogyha szétnézek itt mondjuk az erdélyi tájban, és a biológusokat megnézem, akik akár nálunk az egyetemen, akár máshol középiskolán, Szapiencián, vagy máshol tanítanak, és látok közöttük olyanokat, akik ebben a közegben szocializálódtak, akik lápexpedícióra jártak, vagy ami megint csak egy hihetetlen lehetőséget jelentett, a Sárkány Kis Endre tanár úr által, az ő neve által fémjelzett folyóexpedíciókon vettek részt, ami nem csak azt tette lehetővé, hogy új módszereket ismerjünk, hálózatépítést jelentett, mert ezeken a folyóexpedíciókon magyarországi, meg hazai, tehát romániai nagyon neves szakemberek vettek részt, akiktől nagyon sokat lehetett tanulni, még akkor is, ha utána az ember nem lett hidrobiológus. És ezt én nagyon értékelni tudom, hogy nagyon nyitott szemmel jártunk a világ után. most azt lehetne mondani, hogy majd, hogy nem mindegy volt, hogy én egyébként milyen szakterületen képzeltem el a tovább lépést, mert ettől még én ugyanúgy belekacsintottam, belekóstoltam a halasok életébe, vagy Kekés Attila barátommal jártam egy ideig egy kicsikét mondjuk kisemlősözni, tehát volt egy általános érdeklődés, és egymást húztuk a jó értelemben, ami azt hiszem, hogy nagyon lassát tett az életünket. Na és persze mellette volt az összes kolozsvári kikapcsolódás lehetőség, meg akár aztán az áthallgatások korszaka Szegedre, vagy máshova.
Egy kérdés erejére térjünk el az élet útjától, és pont ez a rendszerváltás utáni, vagy a rendszerváltás és az azt követő évek, mennyire határozták meg ezek a kolozsvári egyetemi életet, mennyire alapozták meg ennek a mai színvonalát, mai minőségét?
Szerintem nagyon. Ugye, ha megnézem a kolozsvári palettát, akkor ma is láttam a perspektívát valahol többé-kevésbé. Indult, ugye diáklap, egyetemista diáklap, annak a nyomán indult, hogy a 89 utáni hihetetlen felpesdülése történt az új felnőtt szinten. Nagyon jó egy előbbni és átnyálazni, és ezeket jól feldolgozni. A diáklap szinten nagyobb középiskolában, de akár a kisebbeknek is volt egy-egy diák. Nem akárminek volt, de a tennek fénykorában ezzel példányban megjelenő ugye és nem csak állománya volt, tehát ezer példányt osztottunk szét a Bújaiban, vagy Erdély bármelyik középiskolájában, és ugyanígy máshol is, tehát Csíkszeredától addig Temesvártól Szatmárig mindenhol ott voltak a diáklapok, és valahogy erre ráépült az, hogy azok, akik Kolozsvára felkerültek, ezek közül szintén nagyon sokan van egy, vagy ennek a hullámán, vagy azért, mert ezzel foglalkoztak, szintén elkezdtek ilyen szervezkedésekben részt venni. Most nem csak a diáklapokra gondolok, hanem diákkörökre, egyesületekre, konferenciákra. Ugye az Erdély Tudományos Diákköri Konferencia is akkor indult, egyedüli módon és egyedi módon diák kezdeményezése, tehát teljesen az oktatástól, a tanároktól függetlenül, ami mai napig is egyébként egyfajta, hogy is mondjam, csak komoly bélyege az erdélyi magyar, jó értelemben az erdélyi magyar diákságnak, és ezen belül elsődlegesen a kolozsvári magyar diák életnek. Tehát volt egy olyan fellendülés és egy olyan szélesedés, aminek aztán a nyomai többé-kevésbé máig megvannak. Nyilván lehet azon gondolkodni, azért nyilván a generációk cserélődnek, és a generációk mennyire építenek ezekre a nyomokra, de az az értelmiség, ami akkor szocializálódott és értelmiségé vált, azok én úgy gondolom, hogy ma is meghatározó elemeiként erdélyi magyar, sőt, akár talán tágabb értelemben a magyar közéletben.
Térjünk rá a biológiára, ami egy kimondottan szerteágazó terület. Melyik az a része, amelyet kimondottan közelinek érez magához? Itt ugye szó volt az imént rovarokról, bogarakról és folyóexpedíciókról is.
Hát, hogyha nagyon... Ha két szót kellene keresnem, akkor azt mondanám, hogy hangyák és tágabb értelemben rovarok. Hogyha többet is hozzá kellene tenni ez, akkor azt lehet még hozzátenni, hogy a társas viselkedés. Tehát engem mindig is érdekelt, vonzott a viselkedés vizsgálata, és mindig vonzottak a rovarok. A kettőt nem nagyon tudtam, hogy hogyan találtassam valahogy középiskolás diáként, vagy még azelőtt is, ez a kettő úgy nem kapcsolódott annyira, és aztán egyetemi időszak alatt ez igazából ez úgy valahogy összeállt ez a kép, és akkor jött a hangyák, mint az a lehetséges és általam megszeretett és megszerethetővé vált csoport, ami nagyon-nagyon szépen lehetővé tette mind a kettőnek az ötvözetét. Tehát, hogy viselkedést is vizsgáljak, de rovarokkal is maradjak, és valami hihetetlen izgalmas világ bontakozzon ki előttem, aminek hát az ága bugai szinte ilyen földön kívüli, ha tetszik, vagy legalábbis a sci-fi határait súroló, mondjuk azt, hogy horizontokat nyithatnak egy, ha csak a hétköznapokat veszük egy hétköznapi ember számára.
Visszatérve akkor az élet útjára, most itt körbejártuk a biológiát, de hogyan született meg az a gondolat, hogy ebből és ebből a tudomány iránti szerelemből végül is tanárkodás, a tudás továbbadása legyen? Mikor kezdett el gondolkozni a tanári pályáján?
Igazából nem emlékszem arra pillanatra, amikor én ezt egy ilyen wow momentumként, vagy hurrá, vagy heuréka momentumként így egyszer csak becsattant volna, hogy igen, én akkor tanár akarnék én lenni. Ugye mind a két szülő volt, édesapám is tanáremberként, még akkor is, hogy ez pályájának csak a kezdetét jelentette, de édesem így tanított, körülöttem nagyon sok tanár mozgott emiatt is, de nem csak. És én valahogy mindig is szerettem azt, hogy a tudást átadom. Tehát, hogy én azt akartam, az biztos, de ha a kettőt lehetett kombinálni, hogy tanárként is és kutatóként is tegyem, ez lehetett volna, és aztán később lett is a legjobb és a legszebb kombináció. Csak önmagában az, hogy kutatni, nem mondom, hogy nem szép, nem kell félreérteni, és én nem is kérdőjelezem ezt meg, de valahogy olyan magányosabbnak érezném magam benne. A tanítás az sokkal inkább úgy életben tart, az sokkal inkább úgy, ha tetszik, akkor pont az interakciók miatt, pont a problematizálás miatt egy állandó lelket lehel belém.
És akkor ugye a doktori cím megszerzéséhez, az egyetemi tanárkodáshoz kutatni is kell, és magát ezt a doktori iskolát, az egyetem legmagasabb szintjét, hogyha fogalmazhatok így, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékén végezte természetvédelmi ökológia doktori programban. Akkoriban nem volt opció, hogy ott fog tanítani, vagy ekkoriban még csak a doktorinak a kutatás része volt ott, vagy az volt jelen fajsúlyosabban?
Én már másodévtől kezdődően elkezdtem átjárni Szegedre, ott Galé László tanár úr, ugye ő azt lehetne mondani, hogy a magyar hangyászatnak a doyenje, ő az ő irányítása alá tartozó tanszékre kezdtem járni, és tulajdonképpen az ő irányításával, ha ezt így meg lehet fogalmazni, tanultam meg hangyászni, tanultam meg hangyákkal foglalkozni, és olyan értelemszerű volt számomra, olyan egyértelmű volt számomra, hogy én nekem ott kell majd ezt folytatni, hiszen az a közeg, ahol én igazán el tudom mélyíteni kutatás szintén a tudásomat, és ahol meg tudom szerezni önmagam előtt is hiteles módon ezt a doktori címet hangyászatból, bár nem, nyilván nem hangyászatból szereztem meg, de egy olyan témából, ami hangyákhoz kötődik. Én már akkor is tanítottam egyébként ott, tehát doktoranduszként, amikor oda kerültem, akkor nekem voltak tanítási kötelezettségeim, úgyhogy én a doktori éveim alatt én úgy gondolom, hogy elég alaposan bele tudtam kóstolni abba, hogy az akkori magyarországi tanítási rendszer hogy nézett ki. Nem egy, nem két csoportom volt, szakmai gyakorlaton, terepgyakorlaton is részt vettem, úgyhogy teljes mértékben belekóstoltam abba, ami Magyarországon zajlik, és én azt gondolom, hogy ez nekem nagyon hasznos volt. Én mai napig is úgy gondolnám, hogy, és úgy gondolom, hogy egy kutatói vagy egyetemi oktatói pályára magát szánó fiatal szakembernek nagyon fontos az, hogy legalább egy fél évet, de ha lehet, akkor még többet, mindegy, hogy most egy blokkban vagy feldarabolva, de külföldön töltsön. Tehát nekem például a szegedi élmény mai napig meghatározó élmény, az a baráti közösség, az fennmaradt, és ez egy fontos dolog. De azt is hozzá kell tennem, hogy az sem volt igazán kérdés számomra, hogy én vissza akarok térni Kolozsvárra, és itt akarok oktatni. És erre hál' Istennek erre lehetőség is volt, hiszen én gyakorlatilag gyakornokként, kolozsvári gyakornokként doktoráltam kint.
Hogyan lehetett egyszerre vinni ezt a gyakornokságot és a doktori iskolát, főleg annak tekintetében, hogy az egyik Kolozsváron, a másik pedig Szegeden volt?
Azt hiszem, nincs olyan összekötő út Kolozsvár és Szeged között, amit ki ne próbáltam volna. Stoptól elkezdve különböző kis benzinmotoros átkelőkig, és busztól, mikrobusztól elegészen vasútig, gyakorlatilag Váradtól le Temesvárig az összes lehetséges úton jártam már, amin el lehet jutni Szegedre. Tehát egyrészt ez egy intenzív ingázást jelentett, másrészt pedig azt jelentette nyilván, hogy én az itteni tevékenységemet is el kellett végeznem, el is végeztem, tömbösítve, tehát meglehetősen nagy hajrákkal, és nyilván itt azért a kollégák is segítettek abban, hogy én az órarendet úgy tudjam itt alakítani Kolozsváron, hogy eközben meg tudjak felelni a szegedi elvárásoknak is. Nem volt könnyű, de hát ez volt akkor a helyzet, ez volt akkor az állapot, és én úgy gondolom, hogy mai ésszel is azt tudnám mondani, hogy meg tudtam tenni, és jól meg tudtam tenni.
Rektorhelyettes úr, kezdünk a műsoridőnk végéhez közeledni, azonban még a tanulmányi útján van egy nagyon fontos stáció, amit mindenképpen meg kell emelni, ki kell emelni. Ez pedig az, hogy 2005-ben summa cum laude minősítéssel szerezte meg a PhD fokozatát. Elsősorban arra kérném, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy mit is jelent egy ilyen rangos eredmény, illetve másodszorban hogyan élte meg ezt ön?
Hát nyilván nagyon jól értem meg. Ugye ez a legrangosabb minősítés, amit kaphat egy doktori dolgozat. Ennek megvoltak bizonyos kritériumai, tehát ez nem egyszerűen csak a dolgozatnak a minőségéről szólt, hanem a kutatásnak is a minőségéről, és a kutatás minőségét például cikkek révén is lehetett mérni. És amikor én megvédtem a doktori dolgozatomat, akkor már megjelent néhány cikkem, ami akkor impact faktoros volt, illetve úgynevezett jegyzett publikáció volt, tehát ez akkoriban, ez főleg az én doméniumban indulóként, ez nem volt egy közönséges dolog, és úgy gondolom ez meg a doktori dolgozatnak talán a minősége, de itt nem igazán nekem kellene mondani, nyilván ez a doktori védési bizottságnak a véleménye volt, lehetett az, ami mentén megkaphattam én tulajdonképpen ezt a minősítést, és hát nyilván nagyon örültem neki. Ez nem egyszerűen csak annyit jelentett, hogy megvan a doktori címem, hanem egy nagyon komoly elismerését jelentett a végzett munkának.
Professzor úr, számos kérdés maradt még hátra, amelyekre az időszűke miatt nem került sor. Ajánlom, hogy a jövőben még folytassuk ezt a beszélgetést.
Persze, nagyon szívesen.
Rektorhelyettes úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez, így én mára a júniusi almamáterre megköszönöm, hogy a vendégünk volt.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az almamáter, benne dr. Markó Bálinttal, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettesével, egyetemi tanárral, akinek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Jó rádiózást, kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!